Jó napot, jó estét kívánok! Eszterházy János a legjelentősebb felvidéki magyar politikus a két világháború között. A trianoni békediktátum után nem költözött Magyarországra, hanem a felvidéken maradt, ottani birtokain. Sorsa tragikus, az egyik tragikus sorsú politikus a 20. században. Köszöntöm Önöket, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Molnár Imre történészt.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
Ahogy készültem, megnéztem, Eszterházy János édesanyja lengyel volt. Így ez igaz. A lengyel kapcsolat.
Így igaz.
Mennyire maradt meg az ő számára ez a lengyel kapcsolat? Mennyire volt lengyel, mennyire volt magyar?
Hát köszönöm, hogy ezzel a kérdéssel indítjuk a beszélgetést, mert én azt szoktam mondani, amikor előadásokat tartok ebből az Eszterházy János témájáról, hogyha nincs a lengyel édesanyja, akkor valószínűleg nem beszélünk Eszterházy Jánosról, hiszen gyermekkorában, 4 éves korában elveszti édesapját, aki egy váratlan ilyen stroke-szerű betegségben halt meg Nyitraújlakon a családi kastélyában, és éppen csak a kicsi János arra emlékezett édesapjára vonatkozóan, hogy a halálos ágyához odavitték a kisfiút, és a papa egy mondatot suttogott: légy fiam, mindig jó magyar. De mit érthet ebből a mondatból egy 4 éves kisgyermek?
Hát megmaradt.
Nyilván elmegy az édesanyjához, és megkérdi, hogy mama, hogy lehet, mi az, hogy jó magyarnak lenni. És itt jön az édesanyja csodálatos szerepe, aki azt mondta, hogy légy fiam, mindig jó keresztény, és akkor jó magyar, jó lengyel, és jó ember leszel egyáltalán.
Ezt magyarul mondta az édesanyja?
Ezt már nem tudom fölidézni, valószínűleg, hogy lengyelül is, hiszen a lengyel édesanyaként lengyel nyelven beszélt előbb először a gyermekeivel, tehát azt mondhatnánk, hogy Eszterházy János kicsi kora óta bilingvis volt, tehát tudott lengyelül, beszélt lengyelül is, magyarul is, például a Gulag haláltáborból az életjelt adó kis cédulát, amit hazaküldött, azt lengyelül
írta
az édesanyjának. Bocsánat, hogy visszakérek, tehát az arisztokrácia univerzális világlátásához a kereszténység adta meg a tartalmat, és ebbe a kereszténységben magyar, lengyel, szlovák egyformán belefért, méghozzá egyenrangú testvéri közelségben.
A család érdekes egyébként, mert az Eszterházyak azok az évszázadok során némiképp, mintha közelebb álltak volna az uralkodóhoz, a császárhoz, akár úgy is, hogy inkább odahúztak, mint a magyar oldal felé, vagy rosszul gondolom?
Hát ennek a családnak ugye két nagy ága van a hercegi
család, birodalmi herceg.
A birodalmi hercegi ág, amely mondjuk Dunántúl, Kismarton, és így tovább hatalmas birtokokkal rendelkezett, és akik mindig is tényleg valóban a császár szolgálatába álltak, de az nem azt jelenti, hogy kizárólag a császár érdekeit, hanem a császár szolgálatában állva próbálták szolgálni a magyar háza érdekeit. Viszont volt a grófi ág, amely mondjuk inkább egy kicsit puritánabb, egyszerűbb ága volt a családnak.
Ide tartozik Eszterházy János.
És ez a galántai Eszterházyaknak az ága, vagy erdélyi ág is, azt mondják, hiszen ez az ág is aztán szerte ágozott. De hát ennek a grófi ágnak a személyiségei között például ott van Eszterházy Antal generális, a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának az egyik kiemelkedő személyiség, aki el is kíséri ugye
Törökországba
Eszterházy Jánost, és hát ott van Eszterházy János felmenői, Eszterházy Mihály, akit Kufsteinre ítélnek, azért, mert a 48-as szabadságharcban tevékenyen részt vesz, nem is szólva a dédapjáról, Jeszenák Jánosról, akit akit Hajnau kivégeztet.
Amikor Trianon után dönteni kell, az Eszterháziaknak volt magyarországi birtoka is.
Hogyne.
Ez egy nehéz dilemma volt, vagy Eszterházi János számára nem volt kérdés? Hogy hol maradjon tudnillik, hogy Magyarországon éljen, vagy a felvidéken egy Csehszlovákiának nevezett országban?
Azt hiszem, hogy ebben a döntésben is az édesanyja döntése volt a meghatározó, aki nem volt 30 éves, amikor elveszíti a férjét is. Már volt 3 gyermeke. Tehát három félárma gyermekkel özvegyen itt marad a fölvidéken, holott az édesapja, gróf Stanislav Tarnowski, aki a Krakói Egyetem rektora volt, a Krakói Tudományos és Művészeti Akadémia alapítója, körülbelül olyan rangú család, mint a mi Széchenyi családunk, a lengyel irodalomnak a gyűjtője, megmentője, mondhatnánk így az első nemzeti levéltárnak az alapítója Lengyelországban. Ő hívja haza a lányát, hogy jöjjön haza, amikor a férje meghalt, jöjjön haza a 3 gyermekével, és éljen otthon a családi birtokon, bőven lett volna hely számára. És az édesanyja azt mondja, hogy ő a holtában is hű akar lenni a férjéhez. Itt marad, ahol a férje el van temetve, és minden nap 2-szer kijár imádkozni a sírjához.
És nem megy haza az újonnan függetlenné váló Lengyelországba.
Pontosan ez az. Úgyhogy itt Eszterházi János döntését az édesanyja segítette, aki példát adott a gyermekének arra, még a Trianon utáni Csehszlovákiában is, hogy nem biztos, hogy mindig a könnyebb megoldás az üdvös megoldás.
1901. március 14-én született Eszterházi János. Néhány nap múlva lesz 125 éve. Fiatal ember volt, amikor a trianoni békét elfogadták. Egy fiatal ember számára mennyire volt ez egy idegen országban élni? Mennyire volt ez vonzó, vagy mennyire volt a kötelesség, vagy mi motiváltat? Ez édesanyja, igen, de azért mégis ő már döntenie kellett.
Nem hatalmas sok hatásként volt. Fiatal emberként nem értette a magyar kormány álláspontját, miért nem védi meg a leszakadozó magyar területeket. Nyitra környékén egy elég jelentős magyar hadtest állomásozott, akik puskalövés nélkül átadták a területet a bevonuló cseh légiósoknak.
Ez a Károlyi kormány alatt
történt. Ez a Károlyi kormány visszarendeli, holott Eszterházi úgy gondolta, hogy lett volna okuk védekezni, és lett volna ennek eredménye is, és ő maga társul fiatal emberként egy helyi civilekből szerveződő ilyen önvédelmi osztaghoz.
Mint Balassa gyarmaton, valami olyasmi szervezet.
Valami hasonló is, de hát túl kevés volt az erő, azt belátták. Mindenestre fegyvert fog 1918-ban Eszterházi János is, és amikor látja, hogy igazából nincs esély ott a fegyveres védekezésre, akkor nővérével, Lujzával együtt rohannak Sopronba, ahol szintén...
Ahol viszont van esély
ahol
a sikerre.
Esély, és ott jelen vannak, ott vannak a népszavazás kiharcolásánál a fölvidéki diákokkal, akik Selmecbányáról települnek át Sopronba, az erdészeti főiskoláról van szó. Na most ez azért is, ja is aztán ezt követően ugye Pozsonyban egy nyilvános helyen magyar népdalokat énekel egy kávéházba, és ezt provokációnak tartva, mert 18 évesen már letartóztatja őt a rendőrség, és néhány napot ott fogdába tölt. Tehát természetes, hogy lázad az új viszonyok ellen is. Ebből, hogy fogjunk fegyvert, védekezünk, ebből következik aztán, hogy lassan-lassan rájön arra, hogy okosabb módját kell választani a védekezésnek, és akkor jön a politika.
És ő lesz a felvidéki magyar politika vezér alakja.
Az egyik vezér alakja, tegyük hozzá, hiszen ott a Fölvidéken még ott vannak a régi budapesti parlament honatjái, akik ugye szintén ott ragadnak Csehszlovákiában, ilyen például Szüllő Géza, vagy Szent Iványi József.
Az ő nevüket abszolút ismerem.
Elmosta az idő, pedig hát ezek mind hatalmas személyiségek voltak, és hát két nagy pártja van a fölvidéki magyarságnak, a katolikusok az Országos Keresztény-Szocialista Pártba szervezkednek. Ez az a párt, amit egy kassai püspök Fischer Kolbri Ágoston alapít meg, a Rerum Novarum pápai enciklika útmutatásai alapján. Tehát egy abszolút katolikus párt, és ami nem magyar párt kizárólag, hanem mivel ott a fölvidéken alakul, van egy német szárnya és egy szlovák szárnya is. Tehát az elnök magyar, de a két alelnök az német, illetve szlovák. És a református népesség a fölvidéken a Magyar Nemzeti Pártba szerveződik. Ez a Nemzeti Párt és a Keresztény Szocialista Párt aztán egyesül 1935-ben, és akkor 1936-ban, és akkor lesz Eszterházy János az Egyesült Pártoknak az ügyvezető elnöke.
Csak egy fél szót arról, hogy miközben politizál, aközben, mint magánember, megnősül, gyerekei születnek.
Igen, feleségül vesz egy budapesti arisztokrata grófnőt, Serényi Líviát, aki nagyon hasonló sorsa volt, szüleit korán elveszítette az első világháború előtt egy ilyen járványban, vagy világháború idején egy járványban, és egyedül a rokonok nevelik őt fel, úgyhogy itt Budapesten találnak egymásra. 1925-ben van az esküvőjük, és két gyermekük született, Eszterházy idős, legifjabb Eszterházy János és a Eszterházy Aliz, akit a tavalyi év novemberében temettünk el, egész idáig élt.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Imre történész, én Sályi András vagyok. Jöjjön egy nagyon rövid bejátszás, egy archív felvétel, ami Eszterházy Alizhoz is kapcsolódik.
Rőle Henrikné Samarjai Éva vagyok. 1939-es években a Magyar Pártban voltam alkalmazva, mint titkárnő. 41-ben Eszterházy János, úgy mint a főnököm, megkért, hogy a fia megbukott Franciából, jöjjek ki nyáron hozzájuk, és készítsem elő a pótvizsgára. Ez meg is történt, János szépen levizsgázott, rendben volt. Akkor 42. februárjában Eszterházy elhozta a gyerekeit Pestről, mert felesége beteg lett, nem tudta a gyerekeket tovább nevelni, és elhozta a nagymamához, és alkalmazott engem a kislány mellett, mint nevelőnő és tanárnő, és a fiához meghozatott Pestről először egy tanárt, aztán egy pozsonyi Kázmér Miklós nevű, aki aztán itt lett egyetemi tanár, az volt a János nevelője, és 44 karácsonyáig ott voltunk. Tapasztalatból tudom, ugye, hogy ott a kastélyba bújtattunk egy öreg nénit, Schlesinger nagymamát, a 8 éves unokájával, akik ott elbújva éltek, zsidók voltak, és amikor jött egy ilyen német razzia, ténylegesen kutatni a kastélyt, hogy van-e ott valaki, akkor ők szépen a hátsó kerti ajtón kimenekültek, és aztán amikor elmúlt a vész, akkor visszajöttek, és nem lett semmi bajuk.
Ez itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban. Molnár Imre történész a vendégem, én Sályi András vagyok. Prüle Henrikné Samarjai Évát hallották az imént, és akkor ugrottunk az időben, mert ez már a második világháború, és itt van az a nevezetes esemény, ami Eszterházy Jánost annyira különlegessé teszi, amikor a szlovák törvényhozásban felszólalt.
Igen, hát fél mondatot előtte azért hozzátennék, hogy 1935-ben a csehszlovák parlament, prágai parlamentnek lett a képviselője a keresztény szocialista párt révén, és amikor Csehszlovákia szétesik a müncheni 1938-as müncheni döntés következtében, akkor a Szlovákiában megalakuló önálló Szlovákia parlamentjének lett egyetlen magyar képviselője, és bizony ez a szlovák parlament hitleri mintákat követve azonos berendezkedést, azonos ideológiát, politikát vallott, mint amilyet a náci Németország is az első között indult meg a zsidók üldözése. Már 39-ben kidolgozták a zsidó kódexet, amely több mint 200 paragrafusban fosztja meg a zsidókat az emberi jogaitól, és ezt tetőzi be a parlamentnek a zsidók deportálását megszavazó alkotmánytörvénye, amely szinte úgymond jogilag is pecsétette ezt az eddigi zsidó ellenes intézkedésekre. És Eszterházy ezt utasítja el, ennek az alkotmánytörvénynek a megszavazását egyedüliként a jelenlévő parlamenti képviselők közül.
Tehát és felszólal a parlamentben, föláll, és akkor elmondja?
Nem engedik, hogy felszólalhasson, ezt valószínűleg tudta, és azért előtte egy nappal fölkereste a parlament elnökét, Szokol urat, akinek elmondta, hogy ő holnap a parlamentben nem mellette, hanem ellene fog szavazni a törvénynek, és elmondta neki azt is, hogy azért, mert ezt a törvényt istentelennek és embertelennek tartja, és mint magyar, és mint katolikus és keresztény lelkiismeretével összeegyeztetetlennek tartja a törvényt. És a szerencsénk az, hogy mindezt egy levélbe leírta Bárdosi László magyar miniszterelnöknek is elküldve. Kétértelmű módon. Egyrészt tájékoztatja a magyar miniszterelnököt arról, hogy ő hogy fog szavazni, hogy nemmel fog szavazni. Másrészt pedig ott van ebben egy finom utalás, gyönyörű, ez az Eszterházy Jánosnak. Ez a mindig ott van egy második a tetteinek, egy második mozgatórugója is. Tehát egy utalás arra vonatkozóan, hogyha netán a magyar kormány is erre az útra kíván lépni, akkor velem ne számoljanak, rám ne számítsanak. Az én véleményem erről a dologról ez. És hát így nem szavazza meg egyedülként a törvényt, és ahogy hallottuk a kortanútól, a szemtanútól, Éva nénitől, Isten nyugtassa, egy csodálatos asszony volt, nem csak nem szavazza meg, hanem ment is zsidókat a saját kastélyában is, és nagyon sokat, több százatról szólnak a tanúságtételek, menekít át Magyarországra hamis útlevelekkel.
Mindezek után az ember azt gondolná, hogy a második világháborút követően Csehszlovákiában ő egy hős, aki szembeszállt az éppen uralkodó irányzattal, embertelen irányzattal. Ehelyett bebörtönzik, és börtönben hal meg.
Igen, 1945 után Benes mesterkedésének következtében elindul egy folyamat Csehszlovákiában, az, hogy az országot, mondhatnám azt, hogy faji alapon nemzetállammá varázsolják át, szláv nemzetállammá.
Csehszlovákiát, ahol vannak csehek, meg szlovákok már a névben is.
Igen, meg vannak németek,
meg magyarok.
Meg magyarok, és hogy tiszta szláv állammá alakítani az országot, úgy lehet, ha minden németet és magyart kiebrudolnak az országból, és ehhez az kellett, hogy a benesi dekrétumok alapján és a szlovák nemzeti tanács rendelkezései alapján a magyarokat és a németeket kollektív bűnösség alapján fasisztának, háborús bűnössé nyilvánították mind a két nemzetiséget, és megfosztották emberi jogaitól, vagyonától, és elindulnak a repressziós rendelkezések, a deportálások, a kitelepítések, és a bírósági tömegével a bírósági ítéletek. Eszterházy Jánosnak lehetősége lett volna, hogy 1945-ben a visszavonuló Wehrmacht csapatok föl is ajánlják számára a szállítást, hogy a családjával együtt elhagyja az országot és nyugatra meneküljön, és ő megint ugyanúgy, ahogy Trianon után, megint úgy dönt, hogy nem, hogy marad. Ő marad, és ezt úgy indokolja meg, hogy az, hogy ő ha jó körülmények között együtt volt az ő népével, ő velük akar maradni a rossz körülmények között is, átélve mindazt, ami rázúdul a csehszlovákiai magyarságra. És szinte szó szerint az ő élete párhuzamosan fut ezzel a magyar üldözéssel, amely ott kibontakozik 45 után, átéli mindazokat a represziókat, amiket a fölvidéki magyarságnak át kell élni egészen a halálra ítéléséig, majd aztán az életfogytiglani börtönig, a börtönszenvedésig, a gulágra való elhurcolásáig is. Hiszen tudjuk jól, hogy 45 után a fölvidéki magyarságból több ezer magyart hurcolnak el a Szovjetunióba.
Záró kérdés. Boldog-e avatás? Mindezek alapján, amit idáig hallottam, bőven megérdemelné, hogy boldog-e avassák. Hol tart az ügy?
Hát elsősorban azt kell elmondani a boldogávatásról, hogy nem a politikus Eszterházyra vonatkozik a boldogávatás. Ő 1945-ig 12 évig volt politikus, és 45 után 12 évet szenvedett, szinte napra pontosan a legkülönbözőbb kegyetlen börtönökben, beleértve a Szovjetuniót is, és aztán a kommunista Csehszlovákiát. Önként vállalta ezt a sorsot, és ahogy az Úr Jézus mondja az evangéliumban, senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Hát ez Eszterházy János, ez volt. Ő az életét adta. Nem tudott már politikusként szolgálni, a szenvedéseit ajánlja föl az ő népéért, a fölvidéki magyarságért, és hát a magyar nemzetért és a velünk együtt élő rab népekért is. Minden napját fölajánlja valakiért, az imádságát, imáit, a szenvedéseit, a vasárnapjait az ellenségeiért, a jótevőért és a rosszakaróért, azokért, akik őt erre a sorsra juttatják, ajánlja föl. És itt el kell mondani azt, hogy van a börtönszenvedés, börtönkálváriának is van egy tanúja, a kisebbik húga Mária, aki Lengyelországba megy férhez, a 20-as években a német megszállás után el kell menekülnie. Ő ott van végig Nyitra Újlakon, egy naplót ír, naplót vezet, minden mozzanatát János szenvedésének lejegyzi, és hát ez adja, ez a hihetetlen fontos dokumentum adja a boldoggávatás alapkövét.
Mikor, azt nem tudjuk.
Hát, és mai lassan őrölnek, és egyelőre még küzdködünk a rehabilitálásával is, hiszen az oroszországi elítélését, a Szovjetunió elítélését az orosz legfelsőbb bíróság semmisítette, rehabilitálta, de minden Szlovákiában még nem történt meg. Ami egy bizonyos értelemben fékezi az egész boldoggavatási folyamatot, de én nagyon bízok abban, hogy ez is meg fog történni előbb-utóbb.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Molnár Imre történész volt. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm szíves figyelmüket. A YouTube-on is láthatnak minket, a viszonthallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.